Itt van Lú. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Máté Zsuzsanna jogásszal, történésszel, a Szent István Intézet vezetőjével Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Máté Zsuzsát, a Szent István Intézet vezetőjét, és nemrég Pro Voluntarius díjjal kitüntetettet.
Nekem teljesen meglepetés volt ez a díj, tehát tényleg, mikor jött az e-mail, akkor először nem is értettem, azt hittem, hogy rossz helyre ment. Tulajdonképpen ez az önkéntességért, vagy azt kitüntett díj. Nekem van egy ilyen korábbi a családpolitikahoz kapcsolódó munkásságom, és ezt kiegészítette egy olyan újságírói tevékenység, amit ilyen hobbiként csináltam. Gyakorlatilag két másik anyukával blogoltunk, egy online blog nevű blogunk volt akkor, amikor a gyerekeim picik voltak. 4 gyerkőcöm van, és amikor a 3, akik egy kupacban születtek, picik voltak, akkor az emberben ugye állandóan otthon lévén mozgott az, hogy mi az, amit ebből el tudnék mesélni másoknak. Ebben sok mindent érintettünk, napi rendszerességgel jelentek meg írások. Tehát volt egy ilyen része a dolognak, és a Szent István Intézetnek az alapításában való közreműködés az volt a másik, ami egy kereszténydemokrata értékrendű intézet, és tulajdonképpen a keresztény tanítások mentén keres válaszokat itt a napjainknak a kihívására, és miután ilyen szülőkorú alapítói vannak ennek az intézetnek, ezért értelemszerűen fontos nagyon számunkra az, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokra reflektáljunk, amik ma felmerülnek. Elindítottunk egy Intelmek nevű vagy című kis sorozatot, amiben a megfogant élet védelmétől kezdve a későbbi szexuális nevelés, függőségek, egyebek kapcsán videókat készítünk. És akkor van még egy harmadik lába, ami azt vagy elismerésre adott okot, az pedig a település, ahol élünk, ez Szőtliget, ez a Duna kanyarnak a pesti oldalán van, a Duna mellett. Ott hát évek óta próbálunk közösséget szervezni, és van egy kis ilyen lokálpatrióta csoportosulásunk, még csak jogi személyek sem vagyunk, ez a Zöldliget nevű kis, Zöldliget közösség nevű kis összefogás, és hát itt elég sok minden. Pándor bölcsőt indítottunk, az újonnan született zöldligeti babáknak, rendszeresen szervezünk, akár karácsonyvárást, szemétszedést, nemzeti ünnepeket, szóval elég tartalmas munkát végzünk, és nagyon örültem, hogy ez is belekerülhetett ebbe a méltatásba.
Néztem a Szent István Intézetnek a honlapját, és ott is ugye a rólunk fül alatt rögtön az Intelmekkel kezdenek. És ahogy olvastam a szöveget, teljesen mainak érzem, amit leír Szent István 1000 évvel ezelőtt, az ma is teljesen aktuális. Mi a célja az intézetnek? Mit szeretnének a felnövekvő generációnál elérni?
Igaziból nem is elsősorban a fiatalokra fókuszálunk, hanem ahogy mondtam, inkább a szülőkre, tehát azokra, akik ma nevelik a gyerekeiket. Sokszor azt érezzük magunkon is, hogy annyira sok impulzus ér bennünket, és annyira sokféle, hogy nehéz belőle kimazsolázni, hogy mi az, ami értékes, és mi az, ami elvetendő, mert talmi. És ezért hát egy ilyen egészen távoli, tehát most több mint 1000 évre visszanyúlni, azért az egy bátor dolog.
Így van.
Az ember, hogy mondjam, tehát gondolhatná azt, hogy ezek már mind meghaladott ügyek. De Szent István egy olyan biztos alap, nem csak a nemzetünk szempontjából és az államunknak, tehát egy máig, hát micsoda elképesztő történelmi kríziseket állt ki ez a felépítmény, és az a döntés, hogy Szent István a kereszténység mellett döntött, mert azért ugye alapvetően ez a, tehát a legfontosabb döntése az ebben nyilvánult meg, és meggyőződésem, hogy az, hogy mi magyarok, akik egy rokontalan nép vagyunk itt a Európa közepén, tehát hogy ma is itt vagyunk, és nem csak, hogy itt vagyunk, hanem innovatív módon létezünk ebben az európai közösségben, az ennek köszönhető, és hogy a kereszténység tartott meg bennünket. Ma nyilván amiatt is érdemes ezt hangsúlyozni, mert sokan úgy állítják be, hogy ez egy meghaladott dolog, hogy ez poros, hogy ezen túl kell lépni, nem elég progresszív. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy pontosan, hogy kapaszkodni kell ezekbe az alapvetésekbe, és abba a keresztény társadalmi tanításba, ami megtartotta a családokat, a közösségeket, a nemzeteket, és hogy ezek mind értékesek, nem lebontandó, hanem támogatandó, és szerintem ebben véleményt formálni ma mondhatni, hogy kötelesség, mert ezért érzékeljük, hogy sok olyan irányú támadás éri ezeket az alapokat, ami nem biztos, hogy jó irányba tereli itt az emberiséget.
Ha apró pénzre kéne váltani, tehát hogy gyakorlatban, hogy a hallgató úgy tudja elképzelni, hogy segítik akkor a szülőket és a fiatalokat, akkor hogy kell elképzelni gyakorlatban mindezt?
Igen, most elmondom azt, ami most futó kezdeményezésünk, ez az életnek a kezdetére vonatkozik. Van egy ilyen javaslatunk, az a neve, hogy veletek az első pillanattól, ami arra vonatkozik, hogy a krízisben lévő anyukákat, tehát ez az életnek a legelső időszaka, őket támogassuk, mert ma a bevett narratíva sajnos a nyugati világban az az, ha nem jókor kopogtat egy élet, akkor az megoldható, és minden további nélkül, tulajdonképpen lelkiismereti kérdést, vagy erkölcsi kérdésként sem merül fel az, hogy ez mondjuk egy abortusszal zökkenőmentesen megoldható probléma lenne. Mi ezzel szemben, ugyanígy ebből a keresztény társadalmi tanításból kiindulva azt mondjuk, hogy itt egy nagyon komoly probléma van, ami az egész mai nyugati gondolkodásban egy ilyen neuralgikus és kicsit ilyen szőnyeg alá söpört probléma, hogy a nőkre azt mondjuk, hogy a nők joga dönteni az életről, amit el is vagyunk kénytelenek fogadni ugye a törvények szerint, viszont mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a nőknek a felelőssége, tehát felelős a megfogant életért az édesapa, a családok, a kis közösségek és a nemzet is, és hogy itt ezen a ponton valamilyen segítséget nyújtani a válságban levő édesanyáknak az egy kötelesség, egy közös kötelesség lenne, és erre vonatkozik a mi javaslatunk, hogy a várandós teszteken az első pillanatban, amit ugye minden nő ma ott szembesül azzal, hogy babát vár, ezeknek a használatakor ott legyen legalább egy kapaszkodó, egy élnappal hívható ilyen krízis szám, ahol olyan értő szakemberek fogadhatják egy bajban lévő édesanyának a hívását, akik a különböző problémák, a anyagi párkapcsolat, ugye nagyon sokféle egészségügyi, bár sokféle problémája lehet egy nőnek, útmutatást tudnak adni, hogy kihez érdemes fordulni az anya otthonoktól kezdve az anyagi segítségen át. Egyszerűen csak a jó szó, vagy a külső szemnek a kicsit higgadtabb megjelenítése kapcsán, tehát egy ilyen segítő kéz állna rendelkezésre a válságban lévő nőknek. Úgyhogy ez egy konkrét javaslatunk, de ezen kívül pedig olyan embereket keresünk meg, akik úgy érezzük, hogy a mi hitünkhöz hasonlóan gondolkoznak kérdésekről, tehát szakemberekre gondolok, vagy olyan közismert személyiségekre, akiknek a véleményére sokan kíváncsiak lehetnek. Itt említeném Pécsi Ritát, Bagdi Emőkét, Pap Miklós, görögkeleti papot, tehát hogy olyan sokféle, ugye konferenciákat szerveztünk most legutóbb a gyermekvédelem kapcsán, ahol kitűnő előadás voltak nemzetközi előadóink is, rendkívül sok értékes gondolat hangzott el, és megfontolást igényel, és a visszajelzések alapján el is érez. Nyilván mi egy pici intézet vagyunk, nem tömegeket, de úgy gondoljuk, hogy fontos társadalmi csoportokat.
Ahogy beszél mindenről, látom, hogy ez a szívügye, meg talán az élete célja is. De azért mondjuk azt el, hogy ön történész, jogász, újságíró, és hát anya, 4 gyerek édesanyja. Mi az, ami ezekből legközelebb áll?
Hát nyilván az embernek a legfontosabb a családja, tehát ezt én úgy is gondolom, hogy minden ügyben ez a táguló felelősség, és hogy a kapcsolódásoknak, ez nyilván a gyerekeim meg a családom a legfőbb része az identitásomnak, de az, hogy jogászként, történészként nyilván van az embernek egy olyan rálátása a világ eseményeire, vagy egyáltalán ugye el tudja helyezni egy kontextusba a napi történéseket. Ez nagyon hasznos az újságírói, meg az, hogy egyszer le tud írni épkézláb módon gondolatokat, ez is szerintem lényeges. Tehát,
ír még? Bocsánat.
Igen. Tehát egyfelől van Facebook oldalam, ami nyilván az emberek fenntartásai vannak a közösségi médiával, de ha meg nem használja, az se jó, tehát én úgy gondoltam, hogy akkor ebbe belevállok, és akkor szoktam mondani a gyerekeknek, amikor ebéd után, hogy most megetetem a Facebookot, és tehát, hogy nyilván azokat a gondolatokat, amiket úgy érzem, hogy fontosak, vagy valaki más számára is értelmezhetőek lehetnek, azokat leírom, tehát nyilván ezek ilyen rövid műfajú dolgok, de a Mandinerbe is időnként jegyzeteket írok, meg tehát előfordul, hogy újságírói munkát végzek, és hát valamelyest ehhez kapcsolódik ugye a mi Szent István Intézetes tartalmainknak az előkészítése is, tehát ezek hasznosulnak, ezek a képességek vagy tapasztalatok, amiket az ember itt az évek során szerzett.
Azt gondolom, hogy meg kell osztanunk a gondolatainkat, és bármennyire a közösségi médiában megjelenik a szenny, most mondjuk ilyen szóval, nekünk is kell hallatni a hangunkat, akik a pozitív keresztény értékrendet képviselik. Picit még, hogyha a családról beszélne. Most hány évesek a gyerekek?
Igen, tehát a nagyok, a legnagyobb fiam, ő 17 éves, következő 16, aztán van egy 14 éves lánykám, és van a legkisebb lány, ő pedig most második osztályos, 8 éves, úgyhogy így vannak, hát nagyon kemény csapat. Tehát ilyen olaszos családként élünk otthon, így a
hangos
férjemmel, és igen, elég...
Azért azt mondjuk el, bocsánat, hogy közbevágok, hogy Ovás Szilveszter az operaház vezetője a férje.
Igen, tulajdonképpen egy ötödik gyerekként az opera is ott van nálunk a családban. Tehát ez egy elég, tehát tényleg egy ilyen nagy intézményt vinni, azért az ember ezt látja át évek óta, hogy ez milyen felelősség, és hát azért sok üszthajszál keletkezett már ennek kapcsán, de közben nagyon sok öröm is, meg nagyon sok olyan dolog tudott megvalósulni az ő munkája során, ami hát családilag is egy büszkeségre adhatok. Ott nyilván a gyerekek meg ebben nőttek bele, tehát kicsit olyan hektikus az életünk, de szerintem ők ehhez már nagyon jól alkalmazkodtak.
Amikor először találkoztam az önök családjával, az a Kit ad Isten című könyvben volt, és az körülbelül 10 éve jelent meg, és mutatta be az önök életét, és hit életét főleg. Hogy jelenik meg az önök családjába Isten? Hol van az ő szerepe?
Igaziból, hogyha egy a hozott értékek alapján közelítünk, akkor csak annyit, hogy a férjem ő katolikus, én református vagyok. De ugye itt volt a dilemma, hogy akkor hogyan legyenek a vasárnapjaink. Ugye megszületett az első kisgyerek, aztán 14 hónap múlva a következő, hogy hogyan éljük meg ezeket az alkalmakat. És akkor végül is én voltam az, aki igazodtam a többséghez, és ma ugye a Szőrligeti római katolikus plébániához tartozunk, és ott vagyunk minden vasárnap. De nyilván az otthonunkban pedig, amikor voltak kevésbé derűs időszakok is, nekem volt egy betegségem, egy elég súlyos betegség, és abban az időszakban is az, hogy együtt tudtunk imádkozni, hogy volt kifelé tekinteni, az rendkívül sokat számított. És hát a mindennapokban, mai napig is, tehát az, hogy időnként így el tudjuk mondani azt, hogy miért adunk hálát, hogy miért mennyi sok gyümölcs terem az életünkben, az nagyon fontos, úgyhogy jelen van. Én most már ugyancsak a kislányommal olvasom esténként a Bibliát, de vannak szakaszok, amiket fúj belőle. Úgyhogy tényleg a közös ima, az étkezések. Tehát ezek azok egyébként keretek, amik az emberben ezt megőzik. A gyerekek egyébként piarista gimnáziumba járnak Vácra, tehát nyilván ők ott is egy ilyen típusú nevelést kapnak, ami együtt mozog az otthoni felfogással. Úgyhogy ez is nagyon fontos, mert egy ilyen támogató iskola.
Említett, hogy hangosak. Ezekben vita is van? Szoktak vitatkozni?
Ó, persze, hát hogy nem. Mindenkinek nagyon komoly elképzelései vannak, úgyhogy ezeket ütköztetjük. De szerintem ezzel nincsen gond. Vitatkozunk is, és sokat nevetünk is, tehát nagyon sok bohózkodás is van.
Ez az élet szükségessége szerintem, abszolút. Hogy mert mindenkinek megvan a maga véleménye, de az, hogy már ezt hogy kezeljük, az pedig már egy értékrend
kérdése. Így van, abszolút.
Említette az előbb a betegségét. Hogy fogadta? Hogy változtatta ez meg az Isten kapcsolatát? Mélyítette? Kérdéseket tette fel neki?
Ennek egyébként nyilván megvan egy, tehát ha az ember bármilyen olyan diagnózissal szembesül, amire, hát ugye távolból fél tőle, de úgy gondolja, hogy az ő életében ez talán elkerülhető, akkor ugye, tehát ezeknek megvan a lelki folyamat, hogy először föl se fogja, aztán van benne miért pont én, ugye ez a kérdés, tehát hogy miért, a miértnek a nagy kérdése, és hogy ezeket így le kell fokozatosan tenni, és az ember ugye ebben úgy mondjuk, ha oda kerül egy műtőasztalra, akkor tényleg az van, hogy kettesben marad a jó Istennel. Tehát eljön az minden embernek az életében az a pont, amikor kettesben lesz az Istennel, és ez egy nagyon érdekes pillanat, és nagyon érdekes megtapasztalni azt, hogy le kell tenni valóban minden ilyen emberi korábbi gondolatunkat, és hogy ezt a hagyatkozásnak, a teljes bizalomnak a megélését, hogy akkor itt vagyok, és tegyél velem, amit jónak látsz. Tehát, hogy ez a pont, ez egy szerintem nagyon fontos tapasztalat, amit ilyen értelemben hálás szívvel mondom, hogy átélhettem ebben a egyébként nehéz helyzetben is, amiből hál' Istennek most még egyelőre a jó Isten adott időt, és itt vagyok.
Ha egy dolgot kéne megfogalmazni a gyerekeinek, mi lenne az, amit megfogalmazni, hogy ezt mindenképp szeretné átadni, hogy és ezt vigyék magukkal egész életükre?
Egyébként ezt a kapaszkodást, hogy ne engedjék el a jó Istennek a kezét sose. Tehát, vagy ha érzik azt, hogy távolodnak, akkor mindig próbáljanak meg vissza térni. Nyilván ezt mindenkinek a saját életén belül kell át. Tehát ez egy szülői tanács, de ezt a saját életükben kell megtapasztalniuk. Minden esetre, ha én tehetnék kértük valamit, akkor ezt kívánnám nekik, hogy ezt a kapaszkodót ezt sose veszítsék el.
Ha oda mennek önhöz valami maival, mert azért elég sok minden van a világban. Tehát akár ezt ugye foglalkoznak önök is, azt hiszem az intézetben a gender elmélet kapcsán voltak már, talán konferencia is
így
volt.
Van, igen.
Akkor mit mond? Mit mond nekik a mai liberális irányunkkal, ami mondjuk jön szembe bárhol most már az iskolában, és független attól, hogy katolikus iskolába járnak, én azt gondolom megjelenik.
Mi ugye otthon elég sokat beszélgetünk ilyen témákról, meg közéleti témákról, úgyhogy ők tulajdonképpen úgy nőttek föl, hogy az asztal mellett ez terítéken volt. A nagyszüleiket is állandóan, tehát foglalkoztatják ezek az ügyek, úgyhogy igaziból erről így külön nagyon nem is kellett velük beszélni. Tehát ugye a 17 éves fiam, aki a legnagyobb, de már az őt követő kisebbik is, tehát, hogy mondjam, teljesen egészségesen viszonyulnak ehhez a kérdéshez, érzik azt, amikor ez az ilyen ideológiai nyomás, mit tudom én, néznek valami videót, és akkor ott megint feltűnik mondjuk, most, hogy ebben a témában maradjunk, a szivárvány, akkor mérgesek, hogy miért kell ezt már megint? Tehát érzékelik azt, hogy van egy ilyen presszió az irányukban, amit kicsit olyan egészségesen hárítanak, vagy úgy fölcsattannak rajta, de nyilván nem, tehát hogy mondjam, úgy nem része az életüknek, mert nem, tehát az érdemi részének az életükhöz nem kapcsolódik, de szerintem egy elég egészséges módon viszonyulnak ehhez, és nem bántva azokat, akik egyébként mondjuk érintettjei lennének egy homoszexuális irányultságnak mondjuk, mert nyilván itt nem erről van szó, hanem az az ideologisztikus, vagy ilyen kicsit ilyen átnevelős történet, aminek a tanúi lehetünk ma, az, ami ellen szerintem határozottan föl kell emelni a szavunkat, meg a gyerekeknek a befolyásolási kísérlete az, ami megengedhetetlen.
Így van, és ennek a számítógép is nagyon, és a telefon egy abszolút nagyon nagy partnere, és pont említette, hogy a Pécsi Ritát, és neki vannak ezzel kapcsolatosan könyvei, hogy hogyan lehet lekötni a mai világba.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát tényleg, ugye itt túl a lezárások időszakán, és amikor az ember, ugye mind a ketten dolgozunk, és nekünk is óhatatlanul ugye ezekhez az eszközökhöz vagyunk kötve. Arra figyelni, hogy egyébként ne ezeknek a fogságában legyenek, vagy legalábbis jól használják ezeket az eszközöket, mert azt megúszni, hogy valaki, tehát egy gyerek előbb vagy utóbb telefonja lesz, és számítógépe lesz már csak azért is, mert mondjuk PPT-t kell beadni az iskolában, tehát ez hozzátartozik, hogy nyilván ott is használják. Tehát gyakorlatilag ezelől szerintem egy család sem tud elmenekülni egy bizonyos idő után. De hogy itt jól használják, hogy nyilván az ember így ránéz, hogy és akkor mit nézel, tehát milyen videót nézel, mert ha az valami értelmes dolog, akkor még azt mondom, hogy nyilván egy megfelelő mennyiségben helye lehet az életükben, de amikor ilyen ostobasságok, vagy netán káros dolgok kerülnek el, és ugye nagyon nehéz a kontroll ezzel kapcsolatban, szűrőprogramokat lehet telepíteni, meg nyilván beszélgetni kell a gyerekekkel, hogy mi az, amit dobjanak ki azonnal, vagy ha megjelenik. Hát ez egy nagyon nehéz feladat, és tulajdonképpen itt is a szülők úgy magukra vannak hagyva, mert amikor mi kicsik voltunk, szerintem az én szüleimnek ezzel kapcsolatban, tehát hogy sokkal egyszerűbb volt ilyen értelemben a nevelés, mert az volt, ami otthon volt, és legfeljebb a tévét kikapcsoltuk, bekapcsoltuk. De most ez az ezer irányból áramló információ, ezzel szülő legyen a talpán, aki úgy igazán föl tudja venni a versenyt, úgyhogy, vagy a harcot. Úgyhogy mi is küzdünk ezzel, tehát nem mondom azt, hogy nincsenek ebből problémák, tehát sokszor ki kell kapcsolni az internetet otthon. Tehát olyan provokálni kell, hogy ők offline kapcsolatokban létezzenek, tehát hogy a...
Egymással,
mert sokszor ugye ezeken a platformokon érintkeznek, ami nyilván az is egyfajta kapcsolat, de hát egészen más, mikor fölnek a bicajra és elmennek akárhova. Tehát sokszor ezt is így mondani kell, hogy menjetek el, tehát mi küldjük el őket moziba, vagy biciklizni, és akkor utána úgy jönnek haza, hogy milyen jó, hogy elindultunk, de sokszor tényleg kimoccantani őket ebből a...
Ez a legnehezebb.
Tulajdonképpen kényelmes is ez a helyzet, mert meg se kell mozdulni, és ott van a
kezünkben. És az élmény, igen.
És valamit ad, és úgy érezzük, hogy ehhez nagyon nagy tudatosság, nagyon nagy kitartás kell, és nem egyszerű.
Az évelején vagyunk, mit kívánna családjának, az intézetnek, vagy akár országunknak erre az évre?
Hát a családomnak az, hogy legyen, tehát hogy lehessünk minél többet együtt. Ugye a közösen eltöltött idő az a legnagyobb kincs, ebből sokszor úgy érezzük, hogy hiány van, úgy nekünk magyaroknak, tehát az, hogy most láttuk, hogy ugye az egészség milyen kincs, tehát hogy nyilván ebből a vírusból való valamilyen kilábalás, ez nagyon jó lenne, és az embernek a mindennapjainak az élhetőségét segíteni. Az országunk egy választás előtt áll, szerintem ez egy nagyon fontos, akár európai értelemben is fontos választás lesz. Itt egy józanságot legfontosabb szó, amit így kívánnék magunknak, hogy fölismerjük azt, hogy mi között választunk. És hát a világnak meg tényleg szintén ugye ezt a koronavírusból való kilábalást, és az Isten ne akarjuk kiűzni az életünkből. Tehát ez szerintem alfeje és omegája a kultúránknak, Európának, az egész bolygónak. Ugye sokat beszélünk zöld kérdésekről is. Ezek a nagy ügyek is, hogyha Isten nélkül akarjuk megoldani, az így ember értelemben nem fog menni.
Dr. Máté Zsuzsanna jogásszal, történésszel, a Szent István Intézet vezetőjével Jancski Viktória beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imalánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.
Hírpercek.